Tehát itt vagyunk Gedeonnál, és visszatérek az igéhez, aztán megyünk tovább, hogy még sok mondani valom van, hogy Gedeon pedig mondta neki, kélek uram, ha velünk van az Úr, bocsánat, 12-est is azért, még egyszer, ekkor megjelenik neki az Úrnak angyala, és azt mondta neki, az Úr veled, erős férfiú. Egyáltalán nem helyes kommunikáció. Senki sem látta ezt, hogy ő honnan tudja az angyal, hogy egy erős férfiú. Hát honnan tudja, hülye a kérdés, bocsánat, bolond kérdés. Nem. Isten látta. Tehát vannak olyan potenciálok, vannak olyan erőforrások, vannak olyan elvek benne, vannak olyan képességek benne, még egyszer. Vannak olyan erőforrások, potenciálok, képességek, alapok, elvek a te életedben, amelyeket Isten meg akar mutatni, amelyet elrejtett előled, meg a sátán elől. Mert elő tudja hozni akkor, amikor engeded. Mi hozza elő? Egy beszéd, egy nyelv. Beszélt hozzá az angyal, én hiszem, hogy ez a názareti Jézus Krisztus volt, pontosabban Krisztus volt, akkor még nem volt názareti Jézus Krisztus, utána kapta ezt a nevet, miután föltámadt. Tehát ez a messiás, ez ott van, és ő elmondja, hogy mi van a szellemében. Mi van a szellemében. És Isten akkor tud veled helyesen kommunikálni, nem gügyögni, hanem normálisan beszélni, amikor megengeded, hogy ő elmondja, hogy mi van benned. Ha, halleluja, mondja erre, hogy ámen. Óriási. Tehát amikor találkozik ez a kis ember, ez a Gedeon, ez a nagy, hatalmas királlyal, a messiással, akkor nem gondolod, hogy ez normális volt. Tehát nem azt mondta, hey, halleluja, jól beszélsz, tudtam én, te, hey. Hanem azt mondta, hogy mi van? Hogy vannak ezek a dolgok? Hát én erről nem hallottam. Amikor jött a próféta, még a próféta se tudta, hogy kicsoda Gedeon. És jött a messiás, és a messiás megmondta neki, hogy te leszel az a személy, aki ez a próféta szólt. Ez egy extrém helyzet, extrém szolgálat. Mondtam neked, különleges helyzetekben, különlegesen kiélezett helyzetekben, válsághelyzetekben, válságbeszéd van. Különleges beszéd, ami nem szokásos, hanem szokatlan hitbeszéde. Halleluja. Nem tudott a messiás másról beszélni, csak arról, ami valóban ő. Értsd meg, ez a pont a nézőpont, ez a hit nézőpontja, ez más, mint az én nézőpontom, mint a te nézőpontod. Ez a menny nézőpontja. A nyelv hozta elő, a beszéd hozta elő azt, ami volt. Ha Jézus nem mondja neki, az életben nem fogja elhinni. El kellett mondania neki a hit beszédét, hogy kicsoda. Miről tanultunk eddig? A hit hallásból van. A hallás egy üzenetet tartalmaz. A személy, akitől jön a hit, Krisztus. És a Krisztustól való beszéd, az pedig hitet eredményez. Ámen. Tehát hitre jutott ez az ember. Lassan, de hitre jutott. És amikor itt kérdezi őt, kérlek uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindenő csoda dolgai, amelyekről beszéltek nekünk atyáink, mondván, nem az Úr hozott fel minket Egyiptomból? Most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midianiták kezébe. És az Úr hozzáfordult, és azt mondta, lehetséges, hogy el volt fordulva, és pont evett egy füvet, nem tudom. Menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midian kezéből, nem de én küldelek téged? És mondta neki, kérlek uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt? Én a nemzetségem legszegényebb Manasszéban. Én vagyok a legkisebb atyámnak házába. Én poénkodok most, az apám még kisebb volt. Az még kisebb annak apja. Annak apja a legeslegkisebb volt, mint egy miniatűr kisember. Miről beszélsz? Na most ez az, amikor a nézőpont, az teljesen szubjektív. És a hit nem a te szubjektív nézőpontodhoz fog igazodni, hanem ahhoz, amit a messiás mond. Végig fogod mondani, hogy te ki vagy. Hogy te mire nem vagy képes. És erre azt mondja, fantasztikus a messiás, azt mondja, hogy benned van az erő. Még át se kell adnom. És ez üzenet. És az ószövetségi történet, de újszövetségi módon kell leképeznünk. Az újjászületett szellemet tartalmazza a te jelenedet és a jövődet is. És az újjászületett szellemet tartalmazza az erőt benned, amit ha felszabadítasz, nyugi, nem legyünk át ezotériába, de a Szent Szellem azért jön, hogy erőt vegyünk. Amen! Halleluja! Tehát nem arrért jön az erő szelleme, hogy elgyengüljünk, és egy vén egyházzá váljunk. És én 50 évesen azt mondjam, hát egyszer látottunk már csodát. Hol van az Isten? Nem ezért jön, hogy nyávogjunk, meg ilyen öregember módjára imádkozzunk. Ó, Uram, ha létezel! És még a hangod is beremeg. Ó, Uram! Hanem azért jött a Szent Szellem, hogy elhidd, hogy ami benned van, az megoldja a te problémádat. Mert te nem azért születtél arra a földre, abban a családban, ahol vagy, hogy egy szerencsétlen flótás legyél, hanem megváltoztasd a dolgokat. Tudod, a transformáció akkor működik, ha belül vagy transformálva. Mert ha belül elkezdesz transformálódni hitáltal, akkor a külső dolgok is transformálódva leszek. Mert a hit az ki fog áradni belőle a nyelveden keresztül. Mert Isten hit nélkül nem tesz semmit se. A nyelved pedig hittel tud dolgozni. A hit pedig a nyelveddel dolgozik. Mert amikor hiszünk, akkor a nyelvünket fogjuk használni. Hát ez csuda dolog. Ki érti ezt? A megvallásról beszélsz, Jézus? Vagy beszélsz, Lali? Igen, Jézus beszél belőle. Nem a megvallásról beszélek, hanem arról beszélek, hogy a hit nem működik beszéd nélkül. Tehát olyan nincs, hogy te Isten azt mondja neked, hogy erős férfi, te azt mondod, a hit úgy működik, hogy láttamazod a dolgokat. Igent mondasz, és áment rá. Az ámen az hitet jelent egyébként, stabilitást. Azt mondod, ez stabil beszéd, ez igen beszéd. Legyen a te beszéded igen nálam, Uram, legyen a te beszéded ámen nálam, stabil. És amikor elkezdesz fölnőni a férfiasad ezekbe a dolgokba, akkor megnyílnak a dolgok előtted. Akkor hittel tudsz bizonyos dolgokat kezelni már. Nem mindent fogsz tudni kezelni hittel, ki mondta ezt? Nem mindenben leszel győztes, ki mondta ezt? Nem mindig lesz áldás rajtad, ki mondta ezt? De nem lehet levenni, levakarni rólad az áldást, mert meg vagy áldva. Fantasztikus az, amikor egy báványimádás előtt áll Izrael, erre azt mondja nekik Isten, hogy olyan a te erőd, mint a vadbivaj. Olyan a te erőd, mint a vadbivaj. Miért mondta ezt? Mert meg volt a potenciál bennük. Az egy másik kérdés, hogy ők választották a game overt. De te ne válaszd a game overt. Amen. Menjünk tovább. Timóteussal kapcsolatban még egy dolgot el akarok juttatni veled. Timóteus benne volt egy slamasztikában. Az 1 Timóteushoz menjünk, és Timóteusnál a félelem jelent meg. És szeretnék rámutatni azzal kapcsolatban, amit itt megláttam, hogy hogyan hajlítja helyre egy mentor Timóteust. A mentor Pál apostol. Fantasztikus az a fajta kezelése az egésznek, hogy hogyan tud visszamenni a harcba. Azt mondja, hogy a 2 Timóteus 1:5, eszembe jutatván benne lévő képmutatás nélkül való hit. Tehát van olyan hit, ami képmutató hit? Igen, van olyan, ami képmutató hit. Ezt le kell leplezned. Azáltal leplezed le, hogy a lelkiismeretedet Isten megtisztítja. Mindjárt visszatérek erre, ahogy ígértem. A hit és a lelkiismeret kapcsán. Eszembe jutatván a benned lévő képmutatás nélkül való hit, amely elakozott először a te nagyanyádban, Louisban, anyádban, Eunikában, meg vagyok győződve, hogy benned is. Tehát kezdjük itt az alapokkal. Az a hit, ami benne volt, az egy valóságos hit volt. Hogyan jön létre a képmutató hit? Úgy, hogy értelmi módon be vagy csapva a történelmi tényekben, hogy Jézus itt volt, feltámadt a halálból, megjelent az apostoloknak, fölült a trónra. Abban vagy becsapva, hogy te ezt az értelmeddel fogtad föl, nem a szíveddel. És aztán várod az eredményeket, és nem jöttek meg az eredmények. Nem érzed a Szent Szem jelenlétét, nem érzed Istennek a hitét, nem érted azt, hogy mi az, hogy szeretetben élni, mi az, hogy reménységről reménységre jutni, az ige nem szól hozzád, soha nem mondott Isten az igén keresztül egy kijelentése az életedben, pedig már nagyon régi keresztény vagy, és segítek neked. Nagyon szívesen segítek neked. Én akkor azt a megoldást mondanám neked, hogy ha nincs szenvedély a küldetésed miatt, akkor meg fogsz vakulni szellemileg. Mert pontosan az Isten újjászületése az hozta a szenvedélyt az életünkben, hogy egyre jobban megismerjük Jézust. Az a személy, aki nem törekszik arra, hogy harcoljon, hogy bizonyos akadályokat legyőzzön, ledöntsön az életébe, hogy ne engedje meg, hogy bizonyos olyan szellemi erők elferdítsék az életét, vagy bizonyos folyamatok megálljanak, amit a Szent Szellemtől voltak, az a személy, az lehet, hogy nem is született újjá az életébe. Lehet, hogy nem is valódi hitben él. Mondok valamit neked, hogy honnan tudod levonni a következtetéseket. Ha valamivé akartál válni, és soha nem lettél az egyházban, nem biztos, hogy ez Istennek a munkája volt. Lehetséges, hogy pont az a munka, ami benned elindult, az nem lett kimunkálva. Vagy lehet, hogy nem is voltál megtérve, vagy újjászületve az életedben. Azt mondta a feleséged, hogy biztos újjászülettél. Nem biztos, hogy újjászülettél. Nem biztos. Neked tudnod kell 100%-ig, hogy valóban újjá vagy-e születve. Valóban körül van-e metélve a szíved. Ha körül van metélve a szíved, nem kell téged győzködni arról, hogy mennyi el harcolni. Nem kell arról győzködni, hogy ima életed legyen. Nem kell arról győzködni, hogy szellemi emberekkel vedd fel a kapcsolatot. Nem kell arról győzködni, hogy szánd az életed az egyháznak, nem kell, hogy győzködni, stb. Stb. És mi van akkor, hogyha mindezek a dolgok megvannak mások életében, újjászületés, megtérés, szívkörülmetélés, és mégse akarja ezt, meg azt, meg amazt. Hát az ő döntése volt, hogy ő egy más Istent választ, egy más istenképet, egy más modellt, egy más elveket. Ez az ő döntése volt, ez egy személyes döntés. Ő nem akarja a felelősséget, nem akarja a helyes irányt. Ez az ő felelőssége. Egyébként mondok valamit. A férfiaknak, asszonyoknak, szingliknek, mindenkinek vonatkozik ez. A 1 Korintusban Pál kifejti azt, hogy az ember, a férfi, az Isten képére van teremtve, és Isten dicsőségére van teremtve. És a nő pedig abból a dicsőségből kell részesedni az otthonában. Tehát nem azt mondja, hogy a nő van a Isten dicsőségének hordozásában, és ő változtatja a férfit, hanem a férfinek kell megváltoztatnia a dicsőségével a hölgyet. Mit jelent ez? Hogy el van hívva Isten képére, és az Krisztus fölött, Krisztus alatt a férfi van, a férfi fölött a Krisztus van, és a férfi mellett, illetve alatt, mert mind a kettő prepozíció jó, mind az, hogy együtt uralkodnak, mind az, hogy bizonyos dolgokban elsőbsége van, és oksága van a férfinak. És ami fontos itt megjegyezni, tehát hogy elsőbség, okság és rendség, tehát van bizonyos rend a házasságban, de együtt dolgoznak, tehát a férfi az nem csak fej, a nő pedig egy nyak, vagy egy farok, hanem talán úgy lehetne mondani, hogy a férj, a fej, a nő meg a váll, és hogy a váll nincs, akkor nincs hova tenni a fejet. Tehát itt egy egység is van, pláne abban, hogy ugyanaz a szellem van benne. De nem az a fontos, hogy most ki az első, vagy ki nem az utolsó, hanem arról beszélek, hogy amikor nincs ott a férfinél az Isten jelenléte, és nem első, nem úr a családban, Jézus Krisztus, na most akkor történik a probléma. Akkor nem lehet harcolni a családban. Vagy ha harcol valaki, akkor nem tudja majd azokat az eredményeket megtalálni. Azt mondja, Lajos, segíts ebben. Figyelj, tehát nem lehet azt megcsinálni, hogy a férfi identitásból kiveszed a harcot, és az Isten jelenlétének úgymond a konzerválását, hogy hordozójává váljon Isten jelenlétének. Tehát, hogyha én a te helyedben lennék és hölgy lennék, akkor megmondanám a férjednek, hogy keresse ki ezt az igét, hogy mire van elhívva, és álljon bele, ne lázadjon. Mert mindenki, aki lázad, a helyes bibliai férfi identitás, vagy helyes bibliai női identitás ellen, az nem fogja megkapni az eredményeket. Járhatsz gyülekezetbe, lehetnek fantasztikus élményed Istentől. Nem kapod meg az élmények helyett a valódi sikert. Értsd meg azt, hogy ha Isten valamire megteremtett téged, akkor te a világon semmit nem tehetsz ez ellen. Ha nő vagy, akkor nőként kell funkcionálnod. Ha férfi, férfiként kell funkcionálni. És hinned kell abban, aki vagy. Te arra vagy elhívva férfiként például, hogy a dicsőséget, persze a hölgyek is a dicsőséget hordozzák, mielőtt még itt fellázadsz, hogy neked nem lehet keneted, meg dicsőséget, de lehet neked is, csak itt a korintusi levélre alkalmazva az igét, hogy a férfi tartalmazza, és úgymond raktározza a dicsőséget az otthonban, hogy sugározva legyen az Isten jelenléte. Hát jó lenne, hogyha átnéznéd az igéket, hogy tudj szabályszerűen küzdeni az életedben. Embereknek elteltek évek, évtizedek, fél évszázad, és nem jöttek meg az eredmények. Valamivé tartottak, valahová tartottak, valakik akartak lenni. És a végén azt látták meg, hát én nem ide akartam jutni. Én többet akartam az életben. Én többet akartam a vallásomban, a gyülekezetemben. Én prófétának születtem, egy proféciát nem tudok elmondani. Mindenkinek megvolt a maga vágya, mivé akar válni. És nem lett az meg. Vannak folyamatok, ahogy Gedeonnál is láttuk, amik mögött lévő dolgokat meg kell állítanod. Szellemi folyamatok, amiket szellemi módon kell kezelni, nem fizikai módon. Vannak megvalósult dolgok, amikért harcolni kell, hogy ne vegye el a sátán tőled. Vannak ellopott és elpusztított dolgok, amiket vissza kell követelni a sátántól. Vagy pedig harcolni és Istentől kérni, hogy adja vissza ő. Nem tudom, hogy melyikhez kell fordulnod. Minden speciális eset van. Vagy a sátántól kell visszakérni, vagy az Istentől kell visszakérni. Vannak célok megfosztása, stratégiák, vágyak, mindenfajta olyan álmok, amelyeket úgy érezted, hogy kicsúszik a kezed közül, mint a homok az ujjaid közül. Vannak hamis irányok, hamis hitek, amelyek ellen kell menni az életedben. Vannak megrekedt dolgok, nincs előre menetel szellemileg, ezek ellen is előre kell menned harcolva. Nincs plantálás, nincs Istentől jövő import, szellemi erő a személyiségedben. Nem tud megvalósulni az a dolog, amit tudod, hogy meg kéne valósulni. Ha ezeket érzed, ezeket a szellemi erőket rajtad, egy kb. 12 dolgot mondtam el neked, akkor neked az a harci feladatod van. Állj föl, erősítsd meg magadat az Úrban, és kezdj el harcolni végre Isten dicsőségére. Egy gyülekezet totális szellemi hanyatlása az, ha férfiként a férfiak nem akarnak harcolni szent célokért, szellemi dolgokért. Potenciális erőt adunk a sátánnak és fölöltetés helyett, amikor emberek nem akarnak együtt imádkozni Isten akaratában. Ezeket a dolgokat le kell leplezni a gyülekezetben. Ezeket a dolgokat föl kell tárni a gyülekezetben. És el kell mondani a testvéreknek, ez bűn. Bűn az, hogyha egy szívvel, egy lélekkel nem tudunk odaszállni Isten céljáért az életünket. Amen. Nyert Lajos, jó megmondtad. Azt mondja Pál, hogy először nagyanyádban működött ez a képmutatás nélkül való hit. Erről beszéltem most az imént. Mert nem a félelemnek szellemét adta neked az Isten, azt mondja Pál, erőnek, vagy hatalomnak, szeretetnek és józanság szellemét. Hogy mondjak itt valamit neked, először is. Gerjeszd föl azt a hitet, lobbansd lángra, amelyet kaptál Istentől. És kézrátétellel ez meg is volt erősítve. Amennyire nagy a tüzed azzal kapcsolatban, ami a szellemi elhívásod, ahhoz képes tudsz hitből élni. Nem lehet azt csinálni, hogy fogsz hit célokat, majd a saját egyéni öncélú, egy ilyen önérdek maximáiban élő ember, az önérdek maximumát nyújtó ember, ez a narcisztikus téboly, hogy ez csak a hit céljaitért él, és ha megkapja, akkor jön a következő, mert semmitől nem tud megelégedni. Nem erről beszélek, hanem arról, hogy Isten megmutatja, hogy mi a feladatod az egyházban. Megmutatja, hogy mi a feladatod a szellemvilágban. Megmutatja, hogy kikkel kell ezt megcsinálnod. És amikor ez megtörténik, akkor Isten elkezdi a hitedet nem már így úgymond turbózni, hanem az a tűz, ami az elhívásod miatt van, aki vagy, amiatt kezdesz el lángba borulni. Figyelj, azt mondja Timóteusnak először, az ajándék, a küldetés, az elhívásod, azt kezd el lángba borítani, mielőtt még erre nem ész a szellemi harcnak, és a félem démonát megkötözöd. Először értsd meg azt, hogy nem fogsz tudni győzni, ha csak kiűzöd a démont. Úgy fogsz győzni, ha megint stabilizálod, aki vagy, halleluja! Isten fia, elhívva egy céllal, hogy a pokol lángra boruljon tőled, és kifozd a poklot Isten dicsőségére, hogy megváltsd a világodat, hogy helyreállítsd családokat, helyreállítsd először magadat, és transferáld az hit által a csodákat belül, benned, majd utána transferált kívül a dolgokat. Erre vagy elhívva, arra vagy elhívva, hogy a kompromisszummal teljes embereket felállítsd, és ott hagyják a nyavajájukat, a vallásos őrültségeiket, az összes felekezetből összeszedett minden gyávaságukat. Aztán fölébrezd azokat, akik alszanak, fölébrezd azokat, akik nem akarnak harcba menni, fölébrezd azokat, akik meg vannak sérülve, fölébrezd azokat, akik sántikálnak, hogy Timót, vagy zsidókhoz itt levélve mondja az ige a 12. fejezetben, hogy akik sántikálnak, azokat erősítsétek meg. Amen. Fel kell fognod azt, hogy az életedben egyszer van ilyen lehetőséged, egyszer van ilyen időpontod, egyszer van pandémiában részed, és vagy lehet, hogy sokszor lesz, de most van az a pillanatod, most, amikor meg kell változtatnod azt. Már nincs második esélyed, egy esélyed van az életedben. A gyereked föl fog nőni, egyszer fog fölnőni, közben imádkoznod kell érte. A feleséged egyszer fog szülni, hogy imádkozz érte, hogy egészséges legyen a gyerek. Amikor munkahelyen vagy, lehet, hogy egyszer tudod fölvenni azt a hatalmas hitelt. Isten bocsássa meg néked, vicceltem. Amikor benne vagy egy szolgálatban, nem fogod még egyszer átélni azt a szolgálatot, egyszer fogod megélni azt a szolgálatot. Most kell neked a Szent Szellem, most kell neked a hit harca, most kell neked a nemes harcot meghívni, most kell áttörni a sátán minden munkáján, most kell realizálni, hogy soha nem is álltál fel a családodért, most kell realizálni, hogy most van az a most pillanat, a régit elmúlt, ami előtted van, ami a célod, ami a küldetésed, mint férfiként a dicsőség hordozása, szolgálóként az a kis terület, ami a tiéd, azzal kell foglalkoznod. Amikor a talentumokat kioktatta Jézus, akkor azt mondta, itt a talentum, megoldod majd. Nem azt fogja mondani Isten, nyűnyüke, én órákon keresztül beszélget veled lelassulva, mint egy idióta. Nem, úgy fog veled beszélni, mint egy értelmes, erős férfi, mert ő nem egy ilyen lelassult valaki, egy ilyen retardált Isten, ő egy valóságos Isten, aki azt fogja mondani neked 2-3 szóba, figyelj, Gedeon, erős vagy, megcsinálod, na menjél. Sok a duma, menjél, csináld meg. És azt fogod mondani, hogy ez nem ezt vártam, azt hittem, hogy kifejted az igéből, levezeted az ige által. Nem vezeti le Isten az ige által. Azt fogja mondani, hogy te képes vagy rá, és életedben olyan életszakaszokat hoz, és élethelyzeteket, életkapcsolatokat, életösvényeket, ahol találkozni fogsz emberekkel, akikkel foglalkoznod kell. Mondj el egy nagy áment. Hát nem azt mondta Jézus a szamáriai emberről, amikor ott ugye jött a lévita, jött a pap, és jött a szamáriabeli ember. Nem azt mondta, és leült vala a szamáriabelével Jézus. És megtanította vala neki, hogy mit kell csinálni ilyen esetben. Hanem ő tudta egyből. És nagyon érdekes egyébként, ha már felhoztam ezt a történetet, hogy ez a történet a szellemi harc számomra, szellemi harc üzenete számomra. Mert ma, hogyha ezt a történetet a 21. századba behoznánk, akkor úgy lehetne mondani, Jézus így mondaná. Jött egy X felekezetből lévő, jött egy X felekezetből lévő, Y felekezetből lévő, és jött egy ember, akit minden felekezet utált, mert egy tévejgő ember volt. És ez a tévejgő ember, ez fogta ezt a szerencsétlen embert, nem rúgott bele, nem lépett át, a lelkismeretében nem tört össze, ez a szamáriabeli nem hazudtolta meg önmagát, nem fordult ki magából, hanem fogta és bevitte egy házba. Ott a házba ráköltött, meggyógyítatta, majd utána azt mondta, hogy éljél tovább, szervusz. És semmilyen névjegykártyát nem hagyott maga után, és nem csinált magából személykultuszt, hanem ott hagyta. Csak annyit tett, hogy amit meg képes volt megtenni. Kifizette azt a 2 dénárt, 2 napi munkabére volt egy embernek, tehát gondoskodott róla, és aztán tovább ment. És azt mondta Jézus, hogy ez a szeretet. Tudod, a szeretet harca, mert a szeretet az háború az életedben, háború azzal kapcsolatban, hogy szeress jobban, mint a lelked, az Isten szeretetével. Háború, hogy szeresd azt, aki utál téged. Háború, hogy szeresd azt, aki azt mondja, hogy egy nulla vagy. Szeresd azt a munkatársadat, aki megint gáncsolni mert. Szeresd a feleségedet, akit szeretsz, de mostanában nem úgy viselkedik. Szeresd a férjedet, akit szeretsz, de mostanában nem úgy viselkedik. Szeresd a embertársaidat, szeresd a pásztorodat, akit amúgy utálsz, de mégis szeretet kéne. De akkor miért jársz oda? Szeresd a másik egyházat, szeresd nem tudom kicsodát, mindenkit szeress, pláne az ellenségeidet, mondja Jézus. Tehát Isten egy háborúba visz téged, még a szeretet is háborúból áll, hogy harcolj. Nem hiába mondja Lukás 17-ben, hogy amikor megbocsátásról beszél Jézus, hogy 77-szer, ha kell naponta. 77-szer naponta. Erre kérdezik, mondják, hogy növeld a hitünket. Miért mondták ezt? Mert nem voltak képesek háborúzni önmagukkal. Nem voltak képesek győzni önmagukban a szeretet törvényén keresztül, mert nem látták azt, hogy a szeretet az mindent meg tud változtatni. Túl van a szeretet a halálon. Azt legyőzte a szeretet a halált. Isten szeretete legyőzte a halál fullánkját. A bűnnek a hatalmát. Isten dicsőségére. Amen. Szóval ott tartunk, hogy 2 Timóteusban, hogy menj lobbansd lángra azt, amit van. Nem azt mondja, hogy lobbansd lángra valami álmodat, új álmodat, adok egy új álmot. Általában azt fogja mondani, Isten, amit van, azt lobbansd lángra, amit már régeség tudsz, hogy odaadtam neked. Majd menj tovább. Így mondja. Hiszen Isten nem a gyávaság, hanem az erő, szeretet, önuralom szellemét adta nekünk. És most itt meg is állok. Pál azt mondja neki, hogy nem a félem szó van itt, hanem a gyávaság és a kicsi hitűség. Úgy lehet mondani, hogy gyáva, kicsi hitű, félős ember. Tehát amikor spiritualizálja a helyzetet, egy gyávaság szelleme ül a nyakadon. Teljesen leuralta a személyiségedet. A szeretet medréből kiléptél, és a megújult elmét, a szó szerint ez a józanság nem csak értelmi, pszichikai oldalról van magyarázva, tehát ez nem, az a görög szó, ez egy különleges szó, mert a legalapja, a lényege ennek a szónak, ez pedig az, hogy a belső, tehát a belsőből, a belső szívből, a belső szellemből származó olyan gondolkozási effektus, olyan modell, ami isteni, és elveszítette az isteni józanságát is. Tudod, amikor a gyáva emberek sorozatban ülnek a Isten tiszteleteken, gyávaság szelleme van a szívükön, a személyiségükön, vagy bennük, döntsd el te, én nem fogom megmondani. A lényeg az, hogy ott van a gyávaság szelleme a közegükben, és ezek összejönnek, akkor valakinek el kell mondani nekik, hogy nem fogsz tudni szeretni, áldozatot hozni, és nem fogsz tudni józanul, egészségesen, isteni módon gondolkodni, amíg ki nem űzöd a nyavajást. Amíg nem harcolsz az életedben a démonokkal szemben. A démoni erőkkel, amik megkötöztek téged. Ha egy személy analízis 5-10 év után is nem mer szellemileg fölállni, nem akar harcolni, nem mer elfoglalni helyeket, ott démoni erő is lehetséges. Nem azt mondom, hogy mindig, de lehetséges. Döntő többségében űzni kéne az életéből azokat a gonosz sátani erőket, amit a kegyelmet akarják megakadályozni. Az Isten hitét akarják megakadályozni. Így folytatja tovább. Ne szégyeld hát az Urunktól szóló bizonságtételt, se engem az ő rabját, hanem szenvedd el velem együtt a bajt, az Isten erejéről szóló örömhírért. Tehát azt mondja itt Pál, akkor fogsz tudni fölállni, ha van egy evangélium, ami arról szól, hogy Isten erős, hatalmas. És kezdj el szenvedni az egyházért, és értem. Most ehhez kell egy Pál számodra, és kell egy gyülekezet számodra. Ha nincs se Pál, se gyülekezet, akkor azonnal keres. Kérd Istent, hogy találj magadnak egy Pált, vagy egy gyülekezetet, vagy mindkettőt, mert neked szükséged van a megújulásra. Csak olyan helyen tudsz megújulni, ahol fölismerik ezt, és ki tudják űzni. Ne szégyeld hát az Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő rabját. A szégyen az az erő, amitől elfut az ember. Mivel kezdtem ma? Aki hisz, az nem fut. Érdekesen van interpretálva a Róma levélben, ott így mondja az ige, aki hisz, az soha nem szégyenül meg. Tehát itt azt lehet mondani, hogy a hitnek a munkája, ha megáll, mert meg tud állni, akkor átveszi a helyét vagy a félelem, vagy a gyávaság, vagy a hitetlenség, vagy a kételkedés. Ezek mind unokatestvérek. Tehát kezdj el abban gondolkozni, hogy neked lesznek területek, ahol el kell vele, Pállal együtt szenvedni azt a rosszat, azt a gonoszságot, ami körbeveszi Pálnak a szolgálatát. A sátáni erőkről beszélek én, olyan erőkről, amelyek vissza akarják tartani, hogy az Istennek a munkája működjön. Most én olyan dolgokról beszélek, testvérem, ami túl van a te hétköznapi problémáidon. De értsd meg, hogy ez az igazság. Én az Isten igét hirdetem neked. Hogy eljön egy pillanat, amikor meglátod azt, hogy van a világban morális gonosz, van a világban történelmi gonosz, politikai gonosz, ezen is túl tudsz háborúval jutni, és van modern gonosz, ezen is túl fogsz tudni jutni, és van törvénytelenség gonosza, ezen már nehezebb, ez az antikrisztus szelleme. Van spirituális gonosz, ahogyan látjuk Timóteus, mint a leendő apostolnak a szolgálatában milyen nyomás jött. Vannak gonosz tettek az egyház életében, gonosz, én ezt így hívom, mert nem csak hogy gonosz, hanem a gonosznál is gonoszabb a vallás egyébként, amikor létrehoz gonoszságokat az egyházban, igazságtalanságokat. Van aztán radikális gonosz, amikor radikálisan radikalizálódik a gonosz, ezt észre kell venned. És amikor egy férfi nem veszi észre, hogy a gonosz radikalizálódott, akkor nem tud radikális lenni hitben. Mert ő az gonoszra azt mondja, az csak egy sima probléma, egy vétek. Aztán van valami, ami még fontos, amikor az egyházban az önérdek maximumon van, és mindenki az önérdekéért harcol. És van egy utolsó dolog, a kollektív gonosz. Amikor a gyülekezetekben kollektívan tartjuk fönn a gonoszt. Sőt, a prédikátorok hozzájárulnak ahhoz, hogy a gonosz az kollektívan legyen. Az én szolgálatom nem arról szól, hogy ne fény legyek. Én fény miatt jöttem a szolgálatomra, azért léptem be, hogy fény legyek. Azért születtem, hogy világosságban járjak. Én nem azért születtem, hogy a gyülekezethez idomuljak, és minden egyes családnak a különböző családi világához, jelleméhez, korrajzához, történelmi analíziséhez, egyházpolitikai hozzáállásához, vallási felfogásához idomuljak. Én azért születtem, hogy az igazságot mondjam. Engem nem arra szültek, nem arra formáltak, nem azért készültem szolgálni, hogy valakinek a kénye kedve szerint szolgáljak. Én azért születtem, hogy kihozzalak téged a sötétségből a fénybe, és aztán bevigyelek Isten országába, megtanuld ott a szellemi rendet, aztán pedig utcu neki, csináld, ahogyan gondolod. Ez az én feladatom. Amen. Szóval menjünk vissza. Ő mentett meg minket, és hívott szent hívással, nem a tetteinknek, hanem saját előre kitűzött céljának, kegyelmének megfelelően, amely a Messiás Jézusban örök idők előtt megadatott nekünk. Most pedig nyilvánvalóvá lett megmentőnk Jézus a Messiás megjelenése által, aki cselekvésképtelenné tette a halált, és megvilágosította az életet, romolhatatlanságot az örömhír által, amelyben érdekében én hírnökké, apostollá és a nemzsidók tanítójává tétettem. Amen. Mit mond? Hogy van egy előre eltervezett, nem a tetteink szerint, hanem az ő előre kitűzött céljának és kegyelmének megfelelő idő a Messiásban örök idők előtt megadta nekünk. Mire teszi a hangsúlyt? Amire én. Hogy van egy idő előtti életed, Timóteus, aminek nincs köze az időhöz, az örökké valóságban. Te ne állj ellene ennek, hanem menj bele abba az időszakba, abba az időjárásba, ami a tiéd, így fogalmaztam meg. A szenvedély, amely van Timóteus az életedben, az, ami a küldetésed van, úgymond hozzá forrasztva, hozzá idomítva, hozzá függesztve, összefonva, ezt kezd el újra lángra robbantani, nem fanatikus vallás által, hanem a hit fenntartásának üzenete által, elszántan. Azzal foglalkozz, ami nincs itt, hanem azzal foglalkozz, ami ott van, az örökké valóságban. Ekkor, ha ezt elkezded, akkor meg tudod törni ezt a gonosz angyalt, ezt a gonosz szellemet, amíg el akarta vinni a szolgálatodat egy helytelen irányba. Mondj el egy áment. A legtöbb férfinél ezt a problémát láttam meg, hogy a félelem a nagyon erős az életében. A legtöbb férfinél azért nem tudott Isten küldetésbe bizonyos helyekre vinni, titkokat elárulni, bizonyos baráti viszonyba venni velük, mert a félelem sokkal nagyobb volt a törvénytől, a szankcióktól, a büntetéstől, a bűntudattól, a bűnnek a leleplezésétől, vagy egyáltalán olyan fajta félelmek, amik a hétköznapokban vannak, a környezetben, vagy társadalomban szokás, vagy egyházban, vagy emberektől való félelem. Ezek mind egy olyan massza, ami visszatartja emberek tömegeit évtizedek, évszázadok óta, hogy belépjenek abba az elhívásba, ami az övéké, a félelem faktor. És ez nem csak félelem, ez gyávaságnak hívjatik. Ez nem csak félelem. És azzal zárnám, mert nincs már több időm tovább menni, hogy két igét még azért szeretnék mutatni neked, két egyszerű igét. Az egyik a kettő Mózesben van, mégpedig a kettő Mózes 2 Mózes 18. Bocsánat, 17. 2 Mózes 17, 8. Eljöve pedig Amálek hadakozik Izrael ellen Refidimben. És mondta Mózes Józsuénak, választ nekünk férfiakat, és menj el, ütközzél meg Amálekkel, holnap én halom tetejére állok, és az Isten pálcája kezemben lesz. És úgy cselekedik Józsué, amit mondotta, vala neki Mózes, megütközik Amálekkel, Mózes, Áron és Húr pedig felemelte a halom felemenének a halom tetejére, és lőn Mózes felemelte a kezét, Izrael győz vala, mikor pedig leeresztette a kezét, Amálek győz vala. Tudod, kérdez, hogy miért akarom ezt most megmutatni itt? Azért, mert mindig kell egy harcos, egy Mózes, egy harchoz egy Mózes, meg egy stratégia. És amikor ott van Amálek, akkor Mózesnek azt mondja az Úr, extrém kihívás, Amálek mögött a sátán van egyébként. Mai napig a rabik azt tanítják, hogy ki kell írtani az egész Amáleket, és még nem történt meg a teljes kiírtása. Az antikrisztusi előkép is, de maga a sátán volt az Amáleknek a munkaadója, és a sátánt jelképezi Amálek az Ószövetségben. És azt akartam mutatni neked, hogy amikor egy támadás alatt van egy helyzet, akkor nem fogsz tudni ésszel győzni. Nem fogsz tudni időzélbe igékkel győzni, hanem stratégiával. Mózes kimegy, és fogja, és azt mondja a többieknek, hogy emeljétek fel a kezemet. És ez a hitnek a kifejeződése, ez a hitnek a beszéde. Hitnek a beszéde a szellemvilág felé, a hitnek a beszéde a gonosz angyalok felé, a hitnek a beszéde az Isten felé. Mert tudod, amikor hitből beszélsz, akkor elkezded átalakítani, vagy hitből teszel valamit, átalakítani a te sorsodat, családod sorsát, barátaid sorsát. Mert amikor te elkezdesz barátkozni ezzel a szellemi harccal, akkor nem csak széltébe, hanem felfelé fogsz tudni növekedni. A harc lényege, hogy nem csak széltébe növekedj, nem csak zsebben növekedjél, hanem fölfelé növekedjél. Olyan embereket kell keresned, akik képesek arra, hogy a víziót átlássák, és ugyanazt a stratégiát kapják meg, mint te. Mózes kapott egy stratégiát, és Ószövetségben vagyunk, ők csak parancsként fogták ezt fel, de beleálltak, elhitték. De vannak helyzetek, amikor nem csak parancsra kell csinálni a dolgot, hanem szellemben kell érezni embereknek, Húroknak, Józsuéknak, Mózeseknek együtt, egy csapatban, hogy merre kell menni. És amikor azt mondta a Mózes, amikor letette a kezét, akkor vesztésre ment az egész dolog. Ma a szellemvilágban ugyanígy van. Ha nincs spirituális látásod azzal kapcsolatban, hogy vesztesz, ha nem harcolsz, akkor vesztes vagy. Vesztes vagy, mert nem érted meg, hogy a szellemvilágban nem lehet harcolni, csak Szent Szellem által, és a szellemvilágban csak harc által lehet győzni. Amikor nincs beplántálva beléd ez, hogy mit jelent szellemi harcolni, akkor a plánta nem tud fölnőni. Az ellenség az Istentől való képességeinket támadja. Nem azt támadja, azok az erkölcsi tetteket, Legfőképpen aki vagy, azt támadja, és az az erkölcsi erőt támadja, ami által lettél erkölcsös. Nem is az a fontos számára, hogy mit tettél, az a fontos számára, hogy az a potenciál, ami benned van, az ne tudjon kibontakozni a szellemi harcba. Valami, ami beléd lett építve, egy rejtett képesség. Ezért arra a képességre, ami neked van, egy gyülekezetre van szükség, hogy láthatóvá váljon. Mert az a képesség csak akkor tud megláttatni, ha harcolsz. Nem fog tudni létrejönni ima nélkül. A Pál apostol folyamatosan imádkozik a gyülekezeteiért. Miért? Mert azáltal tud a hit működni, a csoda, hogy közben van járva emberekért. Ha te nem érted azt, hogy az ima egy szellemi harc, akkor nem is fogsz imádkozni, mert nincs tartalma az imádnak. Mert nem érted azt, nem láttad még meg, hogy te egy harcos vagy, hogy átalakíts dolgokat, megkös és feloldj. Erre van elhívva az egyház. És amikor elkezdesz imádkozni, akkor mozogsz szellemben. És amikor elkezdesz mozgósítani dolgokat, akkor minden elkezd mozogni körülötted. Mert a szellemi harc egy mozgósítás. Mozogni, bizonyos dolgokat félretenni, és bizonyos dolgokat visszahozni. És amikor az ellenség a megfelelő környezetedet meglátja, és akkor látni fogja azt, hogy te betöltötted a képességeidet, és belehelyezted téged a világba, hogy megváltoztasd a világodat. Amen és amen. Ez kapcsolatokon keresztül jön. De ebben az egészben a képességed pont abból van, hogy különleges képességet, hogy ezt nem akarja az ördög, hogy lássa, hogy az imáidon keresztül miket tudsz elérni. Saját életedben, aztán megtranszformálva mások életét. Hát Pál úgy nevezi Kolosséban, Efézusban a dolgokat, hogy fenevadakkal harcoltam. Hát miért mondja ezt, hogy fenevadakkal? Miért? Mesekönyv? Fenevadakkal harcol? Nem. Szellemileg tusakodott. Az egész életét végig harcolta azért, hogy az imáján keresztül megváltozzanak a dolgok. Mert tudta, hogy kicsoda. Befejezem ezt az Amaleket. És amikor Mózes felemelte a kezét, győz vala Izrael. Mikor pedig leteresztette a kezét, Amalek győz vala. Mikor Mózes kezei elnehezettek, követ hoztak, alája tették, hogy arra üljön. Áron pedig és Húr tartják a kezeit, egyfelől, egyik, másik felől, a másik. Felemelve maradának kezei a naplementéig. József pedig leveri az Amaleket és az ő népét fegyverélével. És ezt mondta az Úr Mózesnek, írd meg emlékezetül a könyvbe, és add tudtára Józsuénak, hogy mindenestül eltörlöm Amalek emlékezetét az ég alól. És építe Mózes oltárt, és nevezi annak a nevét Jákve Nisszinek. Egyébként csak így megjegyzem, hogy nem csak azt jelenti, hogy Isten a zászlók istene, hanem azt is jelenti, hogy Isten a jelzés istene, sőt, a modern héberben, a szakszótárban azt írják, hogy csoda. A csoda istene. Ezért én azt tudom mondani neked, hogy itt, ebben a helyzetben egy olyan csoda történt, ami megint egy prófétai dolog az újszövetség egyház számára, hogy értse meg azt, hogyha beleállnak a harcba, és szisztematikusan az Isten stratégiáját követik, akkor át fognak élni csodákat és jeleket, jelzéseket az egyház jelezni fog, hogy képes megváltoztatni helyzeteket, szituációkat és emberi életeket. Még egy dolgot hagyd mutassak itt ebben. Felfigyeltem arra, hogy amikor arról beszélt, hogy felemelte a kezét, egy héber szót alkalmaz, de a legvégén, amikor azt mondja a 12-es verszakban, a 12-esben, mikor Mózes kezé elnehezedének, követ hoztak, alája tették. Áron pedig az Húr tartják a kezeit, egyfelől egyik, másik felől másik, és felemelve maradának kezei a naplementéig. És ez a felemelve maradtak kezei naplementéig, ez nem ugyanaz a szó, hogy felemelve maradtak, hogy eddig használt. Ez a hit szó. Ez a stabilitást jelent. Határozott stabilitást. Tehát ez a hit üzenete, hogy amikor felemelve, stabilan hitben maradtak a kezei, akkor győztek. Ez az ige tekinthető egy olyan előképnek, ami Isten akar elvinni bennünket, amelyre Isten akar elvinni bennünket. A jövő héten ezt folytatom, ezt a baráti kapcsolatokat, hogy Isten mit akar, és végül pedig a Jelenések könyvében akarok mutatni valamit, ami számomra nagyon fontos, hogy meglásd, hogy mivé akar Isten változtatni az egyházat. Így mondja az ige, hogy halleluja, megkeresem mindjárt. Azt hiszem, hogy a Jelenések 19-ben van, mégpedig ezt a Jelenések 5-öt, aztán 19-et. Jelenések 5. A Jelenések 5-ben szeretnék valamit mutatni. Ezt SPA fordításból olvasom. Az egészet lefelől fogom olvasni, mert engem nagyon megérintett. A trónon ülő jobb kezében egy kívülbelül teleírt, 7 pecséttel lepecsételt könyvtekercset láttam. Láttam egy erős angyalt is, amint fennhangon kihirdette, kiméltó rá, hogy kinyissa a könyvtekercset, és feltöri a pecsétjeit. Ez azt jelenti, hogy János belelátott abba, hogy egy könyvben minden meg van írva. A te sorsod és az én sorsom. De senki sem volt a mennyben, a földön vagy a föld alatt, aki ki tudta nyitni a könyvet, vagy akár csak nézni is azt. Én pedig sokat sírtam, hogy senkit sem találtak méltónak arra, hogy kinyisse és felolvassa a könyvtekercset, vagy akár csak nézze azt. De az egyik vén így szólt hozzám, ne sírj, győzött a Júda törzséből származó oroszlám, Dávid gyökere, hogy kinyissa a könyvet, és feltörje a 7 pecsétjét. Mindjárt folytatom. Az első dolog, amit akarok neked mondani, hogy van egy trónon ülő atya, de Jézus itt még nem látszik a történetben. Majd előhozza ez a vén, hogy Jézus oroszlán, aki győzött. Neked át kell formálni a képedet arra, hogy az örökkévalóságban örökkévaló győzelem van. János, mikor visszajött, ezt az üzenetet hozta, hát az Isten hozatta vele, hogy a könyv ki van nyitva. Nézzük tovább. Lásd, a trónnál középen a 4 élőlény, a vének között egy bárányt láttam állni, olyan, mintha leölték volna, 7 szarva, 7 szeme van, amelyek Istennek az egész földre kiküldött 7 szelleme. Az egész földre kiküldött 7 szelleme. Ez a 7 szellem bizonyságot tesz majd arról, hogy győztél. Ez a 7 szellem bizonyságot tesz az egyháznak, hogy győzött a valódi egyház. És van valami, ami engem megérintett, hogy Jézus áll. Jézus áll. És ez most nincs benne a Biblia, amit mondok, és ítéld meg, 7-szer ítéld meg. Amiképpen tisztítják az aranyat. Miattad áll Jézus. Nem bír ülni. Állva közben jár, lehetséges. Azon imádkozik, hogy ő győzött. Hogy ő oroszlán, minden mezévadnál bátrabb, és az oroszlán az nem fut el. Ezt mondja a Példabeszédek 30-30. Nem fut el az oroszlán. Az oroszlán ott áll, fönn a mennyben. Az oroszlán fölállt a mennyben. Nem fut el. Nem fut el tőled, nem fut el az egyháztól. Ott áll. Figyelj, mi történik, mikor ő megjelenik, ez az oroszlán. Azt mondja az ige. Oda jött és kivette a trónon ülő jobb kezéből a könyvtekercset. Mikor átvette a könyvtekercset a 4 élőlény, a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyüknél hárfa, illatos füstölőszerekkel teli aranypohár, amelyek a szentek imái, dicsőség az Úrnak. Mi történt? Ott megjelennek az imák. Megjelennek az imák, amik hatnak a mennybe. Hú-hú! És a 24 vén nem tud mit csinálni, ha meglátja az oroszlánt, leborul. Leborul. Tudod, az egyháznak is ez a feladata, meglátni az oroszlánt, aki győzött, és leborulni, és imádni azt, aki győzött, az oroszlánt, aki nem futott el, fölállt a trón mellől, és megmutatja magát Jánosnak, és megmutatja magát neked és nekem. Ott áll, halleluja. És amikor áll az oroszlán, és meglátja ezt az egyház, elkezdi imádni helyesen Isten, hogy van egy győztes oroszlán, halleluja, nem vesztes, nem loser. Oda jött, kivette a trónon ülő jobb kezéből a könyvtekercset. Ott állt, átvette, leborult mindenki előtte, 9-es verszak, és egy új dal énekeltek. Méltó vagy, jött a dal, a prófétai szellem, méltó vagy, hogy magadhoz vedd a könyvet, feltörd a pecsétjét, mert megöltek véreddel, megvásároltál minket Istennek minden törzséből, nyelvéből, népből, nemzetből. Ki van fizetve az egész világ mindenségre, minden újjászületett teremtmény. Győztünk, mindenki meg van váltva, győztünk. Ki van fizetve a bárány vérével, hiteles, győztünk, meg van váltva mindenki, győztünk, meg van
megvan az örökké valóságban a buszjegyed, győztünk, megvan mindenkinek a helyreállása a mennyben is, győztünk, halleluja. És egy új dalt énekeltek, 10. verszak. Istenünk számára királyokká, papokká tettél, és uralkodni fogunk a földön. Győztünk, el vagyunk hívva, hogy uralkodjunk, győztünk, el vagyunk hívva, hogy királyi harcosként, végig az egész életünkben, harcosként ünnepelve, imádjuk a mennyei bárány, dicsőség az Úrnak. Ez a te identitásod. Pap vagy és király, uralkodó és pap. Pap, aki összeköti a mennyet a földdel, király, aki kivitelezi ezt itt a földön. Pap, aki összeköti a mennyet a földdel, király, aki érvényesíti a királyi hatalmát, deklarálja, hogy mindaz megtörténik, amit a mennyben elkészítettek Isten dicsőségére. Ami benne van a mennyben, ott itt lesz a földön. Ami benne van a könyvben, az itt lesz a földön a gyülekezetekben. Hú, halleluja! Lelkes vagy Lajos. Amen és amen. Menjünk tovább. Istenünk számára királyokká tettél. Körös körül a trón, élőlények, vének körül, sok angyalt láttam. Számuk 10000-szer 10000, és 1000-szer 1000, és hallottam a hangjukat, mint hangosan így szóltak, méltó a bárány, akik leölték, hogy övé legyen az erő, gazdagság, bölcsesség, hatalom, tisztelet, dicsőség, áldás. Amen. Ezt imádja, ezt az Istent imádják, és fondják ezt a 7 dolgot. Hatalom. Azt jelenti az eredeti görögben győztes, vitéz, hősi erő. Halleluja. Tehát imádják azt a szemét, aki győztes, aki hős, aki vitéz, aki győzött. A hőst, a vitézt, a harcos Jézust imádják. 7 gyümölcsét Jézus Krisztus munkájának. Ezt mondják a mennyben. Erről énekelnek. Ő ez, egy hős. És mellette még 6 fantasztikus karakter. És folytatom tovább, még egy picit időt adjatok nekem, mert még az ige az nem fejeződik be. És hallottam, amit minden teremtmény, ami az égben, a földön, a föld alatt, a tengeren van, minden, ami ezekben van, így szól. A trónon ülőjé, a bárányé, itt már a bárány mentalitás jön elő. Legyen áldás, tisztelet, dicsőség, erő, világkorszakok világkorszakain át. És a 4 élőlény áment mondott rá, és mi nekünk is, az egyháznak, amit mondtam, áment kell mondani ma a prédikációban, 24 vén pedig leborult, imádta a világkorszakok világkorszakain át élőt. Dicsőség az Úrnak, halleluja. És szeretnék még egy ígét a jelenések könyvében, a parázna asszonnyal kapcsolatban, amit majd jövő héten, ha Isten engedi és élünk, akkor fogom tudni venni a parázna asszonynak a munkáját, mégpedig a 19. jelenések könyve. Ezek után nagy tömeg, erős hangját hallottam a mennyben. Halleluja, a szabadítás és a dicsőség, a tisztelet és az erő az Úré, ami Istenünké. A szabadítás, a dicsőség, a tisztelet, az erő az Úré, ami Istenünké. Tehát neked hozzá kell szoknod ahhoz, hogy ami a mennyben van, azt kell nekünk itt is utánozni. Tehát nekünk itt hangosan kellene, erős hanggal, férfias tekintéllyel, férfias beszéddel kiáltani, nem halkan suttogva énekelni, hanem kiáltani, hogy amikor dicséred Isten, ővé a szabadítás, ővé a dicsőség, ővé a tisztelet, ővé az erő, ő az Úr, ő a mi Istenünk. Amen. Mert ítéletei igazak, igazságosak, mert ítéletet hozott a nagy parázna nő fölött, aki megrontotta a földet paráznaságával, és szolgáinak vérét számon kérte a kezéből. Másodszor is így szóltak, halleluja, füstje felszáll a világkorszakok világkorszakain át. Ekkor leborult, figyeld, a 24 vén, a 4 élőlény, és imádták a trónon ülő Isten e szavakkal. Amen, halleluja. Megint azt mondták, így van, igen, amen. A tróntól is hallatszott egy hang, amely így szólt a trónból, dicsérjétek Istenünket ti szolgái mind, akik félitek őt, kis és nagy emberek. Ekkor olyan hangot hallottam, mint egy nagy tömeg zúgása, mint egy sok víz, mint egy hangos mennydörgések marajlása. Halleluja! Mert megkezdte királyi uralmát az Úr, ami Istenünk a mindenható. Örüljünk, újjunk, adjuk neki dicsőséget, mert eljött a bárány esküvője, felesége felkészült, megadatott neki, hogy tiszta, fénylő lemvászonba öltözzön. Lemvászon ugyanis a szentek igazságos tettei. És így szólt hozzám, boldogok, akiket meghívtak a bárány esküvői lakomájára. Majd így folytatta, ezek Isten igaz szavai. Amen. Ekkor leborultam a lábai elé, hogy imádjam ezt az angyalt. És vigyázz, ne, mondta erre nekem, szolgatársad vagyok, testvéreidé, akiknél Jézusról szóló tanúságtétel van, Istent imád, hiszen a Jézusról szóló tanúságtétel a prófétálás szelleme. Mindjárt olvasom a többit, csak egy, amíg bennem van, el ne felejtsem. Amikor ezt elolvastam, akkor az Úr bátorított engem, hogy a mennyben azért volt ez az óriási nagy öröm,
Mert győzött a parázna asszony fölött Isten. Szeretnék neked valamit nyomatékosítani. Ha neked nem ellenséged a parázna asszony, akkor te nem a mennyei ember vagy. Ha te nem örülsz előre, hogy vége lesz a parázna egyháznak, akkor valami más a te szellemi célod, mint Isten célja. Valami nagyon-nagyon félrement benned. Ezért az a felelősséged van, hogyha belelátsz a mennybe, hogy boldogok, mert lerontatott a parázna egyház, hogy megértsd, hogy melyik a parázna egyház. És ne légy boldog attól az egyháztól, hanem várd a vesztét, amely nem az Úrtól jött létre, hanem a sátántól. Amen és amen. Mert van egy egyház, ami le fogja vinni Isten, amelyet le fog vinni az Isten a pokol bugyrába. És ezt nem én tanítom, testvérem, a Jelenések könyve tanítja. Akár mekkora kegyelem van Istennél. Halleluja. Mert ítéletei igazak, igazságosak, mert ítéletet hozott a nagy parázna nő fölött, aki megrontotta a földet a paráznaságával, szolgáinak vérét számon kérte a kezéből. És azt kiáltották, halleluja. Az egész menny ordított, tombolt a menny, mikor meglátták ezt előre. Halleluja, de nem így mondták, teljes erőből üvöltött a menny. És mindenki tudta, hogy vége az egyház korrupciójának. Végre följön mindenki, együtt leszünk, és megváltozik minden. Dicsőség az Úrnak. És a végén pedig akarom bemutatni azt, hogy megjelenik ez a Jézus, aki ezt megcsinálja. Tizenegyes verszak. És láttam a megnyílt eget, lásd, egy fehér ló. Rajt ülőt hűségesnek és igaznak hívják, és igazsággal ítélkezik és harcol. Szeme olyan, mint a tűzlángja. Fején sok diadém, neve föl van írva, amelyet senki sem tud, csak ő maga. Vérbe merített ruhát visel, a neve pedig Isten szava, Isten igéje. Az egész ruhája véres. A mennyseregei követték fehér lovakon, fehér és tiszta lemvászonba öltözve. Szájából kétélű hegyes kard jön ki, hogy azzal sújtson a nemzetekre, vasfesszővel tereli őket, ő tapossa a mindenható Isten haragja, büntetése borának taposó kádját. Egy név van a fölírva ruhájára és combjára. Királyok királya, urak ura. Aztán pedig elpusztítják a parázna asszonyt. És elfogták a vadállatot, 20-as verszak, a hamis prófétát, vele együtt, aki jeleket művelte a színe előtt, amelyekkel félrevezette azokat, akik a vadállat jelét fölvették, Antikrisztus, hamis próféta, imádták a képmását, ezt a kettőt élve bedobták a tűz tavába, amelyben kén ég. A többieket pedig a lovon ülő szájából kijövő kard ölte meg, és a madarak mind jól laktak húsukon. Testvérem, szeretnélek téged, bátorítani téged abban, hogy vedd komolyan a szellemi életedet. Vedd komolyan azt, hogy hogyan akarsz érvényesülni az egyházban, és hogyan akarsz érvényesülni Isten országában.